Sportérték. Minden, ami sport. Játék, üzlet, gazdaság. Sportérték. Minden hétfőn az 5 órai hírek után.
Jó napot kívánok, köszöntöm a TendeFM hallgatóit, én Mezei Dániel vagyok, ez pedig a Sportérték, és a mai Sportértékben kosárlabdáról, kosárlabda sportról lesz szó, nem is akár kik beszélgetnek majd itt a kosárlabda utánpótlás nevelésről és a lehetőségekről, hiszen egy olyan podcastet fogok megmutatni, amelyet a Magyar Testnevelési és Sportolói Egyetemen készítettünk, többek között Zsoldos Andrással, akit nem hiszem, hogy be kell mutatni a sportot kedvelőknek, hiszen 1989 óta edző, több sportegyesületben volt vezetőedző, bajnokcsapatokat, kupagyőztes csapatokat irányított, volt szövetségi kapitány, és összességében egyébként 4-szer nyert magyar bajnoki címet egyesületi csapataival. Tehát Zsoldos András mesteredző, Borosz Zoltán kosárlabdázó, korábbi válogatott kosárlabdázó, 88-szoros válogatott kosárlabdázó, és Horváth József kosárlabda szakember, aki a Soproni Egyetem, illetve a Soproni kosárlabda élet meghatározó embere. Ők beszélgetnek erről a témáról, az utánpótlásról, a lehetőségekről, tehát egy podcast következik, hallgassák szeretettel.
A beszélgetésünk témája a kosárlabdán belül a kosárlabda utánpótlás mai helyzete, versenyképessége a nemzetközi porondon, illetve hol tart a mai kosárlabda utánpótlás nevelés. Engedjétek meg, hogy bemutassam beszélgető partnereimet. Az egyik oldalon Zsoldos András, jelenleg a Budapesti Honvéd államilag kiemelt akadémia szakmai igazgatóhelyettese. Játékos karrierje során több száz NB1-es és válogatott mérkőzés van a háta mögött. Edzői pályafutása során volt felnőtt férfi szövetségi kapitány, illetve vezetőedzőként vezette fiúvonalon az U16, U18 és U20-as korosztályos válogatott csapatokat is. Több NB1-es csapat edzője volt férfi, illetve női vonalon is, többszörös magyar bajnok és kupagyőztes csapatok edzője, és nem utolsó sorban a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetség utánpótlás szakmai bizottságának tagja. Magyar Edzők Társasága életműdíjjal jutalmazta kosárlabda pályafutását, kosárlabda szakedző, mestertanár. A másik oldalamon Horváth József, jelenleg a Soproni Műegyetemi Atlétikai és Futballklub a SMAFC elnöke, a Soproni Fiú Sportiskola Kosárlabda Akadémia vezetője, Soproni Darazsak Lány Kosárlabda Előkészítő Csoportok koordinátora. Valójában a soproni kosárlabdán szinte minden utánpótlás korosztályban dolgozott és dolgozik jelenleg is. Emellett edzői karrierje során vezetőedzője volt a soproni férfi NB1-es csapatának, az Alavolán NB1-es női csapatának, valamint szövetségi kapitányként vezette az U18-as leány és női univerziádi válogatottat is. Jelenleg Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének kiválasztó és képző program nyugati régió vezetője, testnevelő tanár. Jó magam, Borosz Zoltán vagyok, volt kosárlabda játékos, testnevelő tanár és kosárlabda szakedző. Mindhármunkban közös, hogy imádjuk a kosárlabdát, és mindhárman itt a Testnevelési Egyetemen szinte minden szakán tanítjuk kedvenc sportágunkat. Szervusztok, szervusz Bandi, szia Józsi.
Sziasztok. Sziasztok, üdvözlet mindenkinek.
Mielőtt valójában elkezdünk beszélgetni a kosárlabda utánpótlásról, vázolnék néhány tényszerű adatot, milyen eredményeket értek el az utánpótlás korosztályos válogatottjaink a nemzetközi porondon az elmúlt évben. Ugye az Európai Szövetség A és B divízióra osztja a csapatokat, az A divízió az első 16 legjobb csapat, a B divízió pedig a második legjobb 16 csapat. Van olyan korosztály, ahol olyan sok ország jelentkezik, hogy akár még C divíziót is el kell indítani. Na, de milyen eredményeink voltak? A leányok U16-ba A divízióban 5. hely, U18-as korosztályban 11. hely, U20-as korosztályban 5. hely. A fiúknál sajnos B divízióban csak 13. hely, U16-ban, U18-ban 14. hely, U20-ban pedig 10. hely szinten a B divízióban, ami azt jelenti, hogy valójában egy B divíziós 13. hely U16-ban azt jelenti, hogy Európában 29-ek vagyunk az országok ranglistájában, U18-ban fiúknál 30., illetve a U20-as korosztályban ez 26. helyet jelent az európai ranglistán. Az első kérdésem valójában az, hogy itt főleg a fiú korosztály az, ami gyakorlatilag hátrébb van. A nők, a lányok évek óta végig szinte A divízióban vannak, a fiúk meg B divízióban. Tehát a nagyobb lemaradásunk inkább fiúknál jelentkezik. Az első kérdésem talán Bandihoz, hogy miben jobbak ezek az országok gyerekei, illetve miben vagyunk lemaradva ezeken a világversenyeken, a mérkőzések során? Miért vagyunk B-divízióban?
Hát nagyon sok ok van. Hogyha egyszerűen akarnám megfogalmazni, akkor azt mondanám, hogy a tanítható dolgokban nem vagyunk annyira jók, mint amennyire sok ellenfelünk. Gyakorlatilag oda tudnám levezetni, hogy minőségi munkára volna szükség az utánpótlásban, és a minőségi munkához pedig jobb, képzettebb, elhivatottabb szakemberek kellenek, és az kéne, hogy a tehetséges játékosok ezeknél a jó szakembereknél dolgozzanak. Ez volna szerintem az alapkövetelmény ahhoz, hogy fölzárkózzunk.
Uh-huh. Józsi, mit gondolsz?
Nagyon sok mindenben egyetértek a Bandival. Elsőlegesen biztos, hogy az, hogy minőségi munkát kéne végezni az utánpótlásban. Tehát az, hogy nagyon sok egyesület van Magyarországon, nagyon sok helyen folyik kosárlabda. Szerintem nincs ennyi jó edző Magyarországon, hogy ellássunk ennyi egyesületet. És így, ahogy a jó edzők, ugye a jó játékosok is eloszlanak a csapatok között. Tehát nagyon jó kezdeményezés ez az akadémiai képzés. Valamilyen szinten össze kellene gyűjteni szerintem a legjobb edzőket, a minőségi edzőket, össze kellene gyűjteni a legjobb játékosokat, hiszen az sem mindegy, hogy mondjuk egy jó játékos edzésen mondjuk 10-12 gyengébb képességű játékossal dolgozik. Tehát, hogyha folyamatosan azt tudnánk elérni, hogy a jó játékosok együtt tudnak edzeni minőségi munkával, jó edzővel, akkor biztos, hogy szerintem látványosan tudnánk előrelépni. Ugye a másik vonal volt ez, amit sokszor el szoktak mondani, szerintem egy kicsit lejárt lemez, ez, hogy fizikális adottságokban és fizikális képességben mi gyengébbek vagyunk, mint a többi ország. Ebben lehet rá ilyen magyarázatot mondani, de én azt gondolom, hogy ebbe is tudnánk előrelépni, ha ott is minőségi munkát tudnánk végezni. Tehát ahogy kosárlabdában nem mindenhol van, és nem akarok senkit megbántani, úgy szerintem a fizikális képzésben sincs mindenhol minőségi munka.
Szerintem inkább ez a legnagyobb probléma, mert ugye a fizikális dologra két részt lehet bontani. Szokták azt mondani, hogy az ellenfelek ott magasabbak, meg jobb genetikai adottságúak. Van ilyen is, de vannak olyan országok, akiknél ez nem igaz, és én úgy gondolom, hogy a fizikai rész az, amit, hogyha időben elkezdik és folyamatosan dolgoznak rajta, azt a lemaradást behozni a legkönnyebb.
Van-e bármiféle különbség a technikai képzettségben? Láttok-e itt esetleg, hogy néztétek az nyári Európa-bajnoki utánpótlás mérkőzéseket?
Hát érdekes kérdés a technikailag, mert technikai problémája azért van a magyar csapatoknak, nyilván van a külföldi csapatoknak is, tehát a technika is fontos. Igazából én azt mondom, hogy a legfontosabb az volna, hogy ezeket a technikákat, amiket azért tanítanak, meg nagyjából ismerünk, megfelelő nyomás, meg a megfelelő nyomás alatt még megfelelő sebességgel kell tudni végrehajtani, és amiben esetleg még le vagyunk maradva, az a döntési végrehajtási sebesség. Na most ez akkor lesz jobb, hogyha, amit mondott, hogy minél jobb körülmények között edzünk, minél magasabb kihívás van mérkőzésről mérkőzésre, hétről hétre, akkor ezek felgyorsulnak. Egyértelmű példa, mindenki, aki nemzetközi szintre kimegy a csapatával, tapasztalja, hogy egy mérkőzés sorozat alatt, 3-4 mérkőzés alatt fölveszik a magyar csapatok is a ritmust, tehát képesek rá a gyerekek. Csak gyakorlatilag ezt folyamatosan kéne ezt a ritmust edzésen is, meg mérkőzésen is gyakorolni, és akkor oda tudnánk kérni mi is.
Uh-huh. Tehát ugye mondtátok, hogy a megfelelő szakember kell hozzájuk. Ugye itt beszéltünk akkor is, hogy kellene a játékosok, a gyerekektől is egy olyan attitűd valójában, ami vagy tudatosítani bennük el, ez, hogy csak akkor lesznek jobbak, hogyha edzésen is ott lerágják éppen a támadónak a nadrágját, és közel vannak. Tehát valójában én úgy érzem, hogy technikások vagyunk, U14-be, U16-ba is egy bizonyos sebességig. Ugye pontosan, hogy ha felgyorsítanak, akkor a technika rovására mennek valójában a végrehajtások, és ezért van az, hogy éppen nem a társnak passzolunk, hanem kilőjük a lelátóra a labdát, mert olyan sebességre kényszerítenek ezek az ellenfelek valójában nemzetközi szinten, ahol nem tudjuk ugyanazt a technikát végrehajtani ezen a sebesség alatt, és valójában én legalábbis úgy érzem, hogy nem a mérkőzéseket, hogy ettől jobbak az ellenfelek. Ugye ezt természetesen kell olyan fizikum is, ami által ugye meg tudjuk ezt valósítani, és ahogy mondtad, ezeket a döntési dolgokat, ugye, hogyha nincs nyomás, mondjuk edzésen állandóan maximális sebességgel próbálom megoldani a feladatokat, akár védekezésbe, támadásba, akkor nem vagyok hozzászokva. Na most ugye, annak kimegyünk nemzetközi szintre, és ott találkozunk ezzel a sebességgel, az agresszivitással, amit kapunk az ellenfelektől, akkor azon is el kell gondolkozni, ezt hogyan tudjuk te megteremteni versenyhelyzetbe itthon. Tehát ugye az kellene, hogy akkor olyan mérkőzéseket is, vagy ehhez hasonló mérkőzéseket is tudjunk játszani, de ez valójában kevés olyan mérkőzés van valószínű egy évben ezeknek a válogatott játékosoknak, mivel hogy valószínű, hogy olyan csapatok ellen játszanak, amelyek gyengébbek, mivel ők a válogatott játékosok, tehát ők valószínű, hogy jobb csapatokban játszanak itt az utánpótlásba, és ez hiányzik.
Nagyon jó a TAO rendszer, tehát a TAO rendszer nélkül nem lennénk életképesek, de a TAO rendszert is ezért kicsit meg kell reformálni, mert hozott egy oldalra egy föllendülés, más oldalra hozott egy elkényelmesedést is. Azt tudomásul kell venni, hogy mi nem vagyunk egy nagy ország. Valamilyen szinten koncentrálni kéne az erőket, és azt még nagyon sokan nem értik, hogy a játékosnak az érdeke az elsődleges. Tehát a játékosnak az nem jó, hogyha egy kis egyesületbe ő az Isten, meg ő a király, mert akkor megreked ott, és nem megy esetleg nem följebb olyan közegbe, ahol a jobbak a körülmények, meg magasabban kvalifikált edzők vannak. Tehát igazából az kéne, hogy ahhoz, hogy hétről hétre jobb mérkőzések legyenek, ahhoz egyre több jó hazai magyar csapat is kéne, ez az egyik út. Most is egyébként van ebben fejlődés szerintem, tehát már egyre több csapat van például juniorba, ott azért van már egy csapat, hogy bárki bárkit szinte megverhet, tehát van ebben fejlődés, de azért még mindig magasabb színvonal kéne. A másik út, hogy rendszeresen kell nemzetközi mérkőzéseket játszani. Ebben is egyébként a szerencsére az akadémiáknak javulnak a körülmények, tehát többet tudnak szervezni. Tehát ez a rész is elindult. De a harmadik dolog, amit érintettél, ez a mentalitás kérdés, amit szoktak mondani, hogy ez egy délszláv mentalitás az más, meg ilyenek. Én meg mindig hallom ezt a magyar betegség kifejezést, én ezekkel részben egyetértek, részben nem. Azért Magyarországnak elég sok olimpiai bajnoka van. Hogyha az a magyar mentalitás mindig igaz lenne, akkor egy magyar se nyert volna olimpiát, stb. Én nekem az a tapasztalatom, mint az elmúlt 10 év utánpótlásában, a gyerekeknek nem csak a szakmai kosárlabda, fizikai, technikai, taktikai képzése fontos, hanem ugyanilyen fontos, hogy idejek korán megkapják azt a pedagógiai ráhatást is, ami, és azt a nevelést, azt a sportolói mentalitásra nevelést, a sportolói gondolkodásra nevelést, ami a jó mentalitás irányába viszi el őket, és ezzel párhuzamosan, amit nagyon meg kell csinálni, hogy a szülőket is ugyanígy be kell vonni az egész folyamatba, hogy értsék, hogy miről van szó, és hogy ez a kettő megvan, akkor igenis azt látom, hogy U16-ban, meg később is nagyon jó mentalitással tudnak dolgozni a magyar gyerekek is.
Én is azt látom egyébként, hogy a TAO rendszer miatt nagyon sok középcsapat alakult ki, tehát a középcsapatok nagyon megerősödtek, nagyon sok olyan egyesület van már, ahol nagyon komoly munka folyik, de kevés még az igazán minőségi egy csapat és egyesület. Tehát rengeteg olyan meccset játszunk, aminek, valljuk meg őszintén, nincs sok értelme. Tehát az 50-60 pontos meccseket játszani egy bajnokságba, annak nincs sok értelme. Így a játékosaink is nagyon ritkán mozdulnak ki a komfortzónájukból. Tehát szépen elvannak abba a komfortzónába, edzésen az igazán tehetségeseknek, most azt mondom, félgőzzel is meg tudja csinálni azt a dolgot. Mérkőzéseken is pedig mondjuk egy évben játszik 3-4-5 olyan mérkőzést, ahol igazából meg kell küzdenie azért, hogy ő megmutassa, hogy mit tud. És a nemzetközi mezőnyben, egy Európa-bajnokságon nyilván ott minden meccs ilyen. Tehát abból a 3-4-5, legyen 10, most nem akarok kevés számot mondani, de abból a 10 mérkőzésből kell nekünk felkészülni elvileg az Európa-bajnokságra nyáron, hogyha, amit a Bandi is mondott, nemzetközi mérkőzéseket játszunk komoly csapatokkal, többször van mondjuk válogatott összetartást, tudunk tudunk játszani felkészülési mérkőzéseket, én azt gondolom, hogy ebbe tudnánk jelentősen javulni.
Valójában akkor itt rátértünk arra a részre is, ugye, hogy valójában ez kinek a felelőssége rávezetni, megtanítani a kiválasztott gyerekeket valójában, hogy mi a tudatos kosárlabda, vagy más sportágról is természetesen beszélhetünk, ahhoz, hogy sikeresek legyenek, illetve eredményt tudjanak elérni. Tehát ugye maga beszél már szóba került, hogy nem megfelelő mennyiségű az a edző, aki erre képes lehetne, és ugye esetleg lehetne őket koncentrálni jobban egy helyre. Mitől jó egy kosárlabda edző szerintetek?
Hát alapvetően szerintem attól jó, hogy folyamatosan koncentráltan elmélyül a szakmájába, és folyamatosan próbálja képezni magát, folyamatosan próbálja fejleszteni magát. Főleg ez a szakmai része vonatkozik, nyilván van egyéb más része is. Nagyon fontos rész, hogy bánik a gyerekekkel, milyen módszerekkel próbálja átadni a tudását. A mai világban az a nagyon nehéz edzői feladat szerintem, hogy úgy mozdíts ki a gyereket a komfortzónájából, mert ha nem mozdítod ki a komfortzónájából, akkor nem fog ezt eredményt elérni. Tehát úgy mozdíts ki a komfortzónájából, hogy sokszor örömét is lelje benne, és jól érezze magát benne. Tehát ez egy nagyon nehéz edzői és pedagógiai feladat, megtalálni ezeket az eszközöket. És az igazi edző és az utánpótlás edző az szerintem 24 órás edző. Én voltam felnőtt edző, azt tudom milyen a 24 órás NB1-es edzőség. Na most a mai világban az utánpótlás edzőnek is ilyennek kellene. Tehát egész nap azon gondolkodik, hogy csinálhatná jobban, milyen módszerekkel csinálhatná, hogy tegye kompetitívvé ezeket az edzéseket, amit mond a Józsi, hogy maximális erőbefektetéssel dolgoznak, de mégis, hogy legyen sikerélménye a gyereknek, hogy szeressen edzésre járni, közben hogy nevelje. Tehát ez egy óriási komplex feladat ez az utánpótlás edzőség, és én azt mondom, hogy még mindig nincs elég presztízs ennek az utánpótlás edzőségnek. Egy jó utánpótlás edző az többet ér, mint egy jó szövetségi kapitány. Az a véleményem, mert a jó utánpótlás edző nélkül te lehetsz bármilyen képzett szövetségi kapitány, ha nem kapod meg abban az állapotban olyan képzettségi játékosokat, ami kell, akkor te bármit csinálhatsz. Tehát én azt mondom, hogy javult a megbecsülése egyébként ezeknek az utánpótlás edzőknek, de még nagyobb megbecsülés kell nekik.
Osztjuk a véleményet, úgy gondolom, tehát a mai világban olyan annyira elszaladt már a versenyképességnek a időzítése, illetve az egész sportága úgy annyira elszaladt, hogy valójában tényleg ezeknek az utánpótlások edzősöknek is maximálisan főállásba kellene dolgozni, tehát nagyon sok olyan edző van, aki akár testnevelő, vagy bármilyen más tevékenységet folytat alapból, és abból él meg valójában, és utána a délután tart edzéseket, biztos, hogy nem lehet olyan eredményt elérni, mintha tényleg valaki egész nap ezzel foglalkozik. Nem tudom, jó?
Igen, gyakorlatilag a kulcs szerintem, amit a Bandi mondott, tehát 24 órás szakma, én azt gondolom, egy utánpótlás edzősködés, és ami tényleg kulcs, hogy naponta minden órába kell ezzel foglalkozni. Ugye vannak olyan edzők, hogy 15 éve én voltam a szövetségkapitány, tudok mindent, nekem ne akarjatok megmondani. Tehát ez már történelem, nincs jelentőség annak, hogy valaki 10-15 éve mit csinált, az a jelentősége, hogy most mivel foglalkozik, és megmondom őszintén, nagyon visszakanyarodunk, megint nagyon kevés ilyen szakembert látok. Ugye nem akarok rákanyarodni egy másik témára, hogy a külföldi edzőknek a bevetése itt a magyar utánpótlásba, de gyakorlatilag nálunk Sopronban is vannak külföldi edzők. Azt kell, hogy mondjam, én nagyon óckodtam a külföldi edzőktől először, hogy miért kell külföldi, mikor Magyarországon vagyunk, és magyar edzőkkel is lehet dolgozni, de azt látom, hogy a külföldi edzők azok valóban ebbe a kultúrába nevelődtek, hogy ez egy 24 órás állás, és egész nap ezzel foglalkoznak. Tehát amiben biztos, hogy tudunk tőlük tanulni, egy spanyol és egy szerb edző dolgozik egyébként nálunk a fiúvonalon, hogy ők tényleg egész nap ezzel foglalkoznak. Folyamatosan követik, hogy mi változott a kosárlabdába, azt beépítik az edzésbe, már a vége a meccsnek, de már vágják az előző meccsnek az anyagait. Tehát valóban én is dolgoztam úgy korábban, hogy egyik edzésre rohantam a másikra fél órát készültem mondjuk egy edzésre. Ez biztos, hogy nem működne a mai világban. Tehát ez értelmetlen lenne így edzősködni. Ez egy 24 órás állás, föl kell készülni az edzésre, és akkor tudunk minőségi munkát követelni szerintem az edzőktől, hogyha ennek megteremtjük a feltételét.
Boros Zoltán, Zsoldos András, valamint Horváth József beszélget a kosárlabdáról. Itt ebben a podcastben a Sportértéket hallgatják a Trend FM-en. Hamarosan jövünk vissza.
Sportérték. Minden, ami sport. Minden hétfőn a Trend FM-en.